Mosaico.
Köszöntöm a Mozaik hallgatóit, Darvas Enikő vagyok. A következő fél óra tartalmából. Kedves hallgatóink, mai adásunkban a hétvégén zárult Aradi Magyar Napok rendezvénysorozatról hallhatnak hangképes összeállítást. Kollégánk Pataki Lehel Zsolt szervezőkkel, résztvevőkkel beszélgetett, de beszámol két könyvbemutatóról is, így Balta János, az Elfelejtett Hadsereg című dokumentumregénye, illetve az Aradi Filharmónia Egyesület első 25 évét bemutató zenetörténeti kiadvány bemutatójáról. Tartsanak velünk! Az 1848-1849-es magyar forradalom és szabadságharc leverésének és véres megtorlásának, a 13 honvédtiszt aradi kivégzésének 168. évfordulójára emlékeztek október 6-án Aradon. A mártírtábornokok városában a megemlékezés előtti 10 napban különböző szórakoztató, hagyományőrző és közösség erősítő rendezvényeket tartottak az LMDS, a Történelmi Magyar Egyházak és a különböző civil szervezetek rendezésében. Kollégánk Pataki Lehel Zsolt előbb az Aradi Magyar Napok néhány rendezvényét veszi számba, ezt követően pedig Balta János aradi újságíróval beszélget az Elfelejtett Hadsereg című dokumentumregényről. Ebben a szerző az 1970-es, 1980-as évek kommunista diktatúrája által meghurcolt volt munkaszolgálatosoknak, az elfeledett vagy szándékosan elhallgatott hétköznapi hősöknek állít emléket. Balta Jánosnak 48 olyan egykori munkaszolgálatos mesélte el tragédiáját, akiknek mindössze az volt a bűnük, hogy valamiért szálkát jelentettek az állampárt vezetőinek a szemében, vagy éppenséggel valamelyik irigyük úgymond feldobta.
Az Aradi Magyar Napok keretében szervezték meg a két évente esedékes vindiák találkozót. Hányan válaszoltak a meghívásra? Hadnagy Éva, az Alma Mater Alapítvány ügyvezetője.
Azt szerettük volna, hogy egy kicsit a fiatalokat is megmozgassuk. Csütörtökön az Arad megyei magyar iskolákból vártunk olyan diákokat, akik bemutatták a saját iskolájukat. A csiki lehendő diákjait szerettük volna az iskolánkba behozni. A pénteki napra volt csikis végzősöket hívtunk vissza, ők a mostani diák sereggel találkoztak. Beszélgetésekre, érdekes kísérletekre került sor, a hagyományos véndiák találkozóra került sor szombaton. 200-250 ember itt van az iskolánkban, illetve hát a zárda épületében vannak az igazán idősek, 50-80-an.
Mennyire kötődnek az egykori diákok az iskolájukhoz?
Minél idősebb valaki, annál inkább ragaszkodik a volt iskolájához, tehát nem véletlen, hogyha most körülnézünk, akkor az átlag életkor meglehetősen magas. A fiatalabbak meghívásai nagyon szívesen jönnek az iskolába, beszélnek életútjukról, eredményeikről, de valamiért a véndiák találkozót nem érzik maguknak, talán azért, mert nem érzik magukat még igazán véneknek.
Aradi vagyok, itt érettségiztem. És vissza-vissza járok, ahányszor van lehetős.
Szabad lesz a kedves nevét?
Kriszbai Judit.
53-ba végeztük, Zsiván Erzsébet.
Kapás Viktória.
Nagyon jó tanáraink voltak, nagyon felkészítettek minket arra, hogy elmenjünk az egyetemen. Én Marosvásárhelyen végeztem az orvosit. Tehát most már olyan öregek vagyunk, mindegyik a 82-n túl. Úgyhogy talán ez lesz az utolsó találkozás, és emlékezzünk az osztálytársainkra, akik már nincsenek közöttünk.
És a tanáraink arra tanítottak, hogy kétszer annyit kell tudjunk, mint mások, hogy érvényesüljünk. Nekünk duplán kell tudni. Kitűnő tanáraink voltak.
Irodalom tanárunk a Ficai Énes. Ő volt az osztályfőnökünk évekig. Elvitt bennünket aradi sétákra. hogy bemutassa az aradi régi épületeket, a műemlékeket.
Milyen volt akkor az iskola?
Akkor más neve volt, Magyar Vegyes Líceum. De hát maga az iskola magyar iskola volt.
Mivel a zárdát is megszüntették, ahova jártunk, tehát most már uzamosan a volt zárda épületében a zárdások találkoznak, akik később magyar pedagógusok lettek, tanítónők, tanárnők. Ilonka, a Török Zsolt a hegymászó édesanyja.
Hát születtem, mint Ilisje Ilonka, és jelenleg özvegy Török Árpádné vagyok.
Ön is itt végzett ebben az iskolában?
Igen. 53-ban érettségiztem.
Milyen érzésekkel vesz részt ezen a véndiák találkozón?
Egyre meghatottabb vagyok. 2 évvel ezelőtt többen voltunk. Ez a helyzet.
45 éves érettségi találkozóra is sor került a véndiák találkozó keretén belül.
Kinda Julianna vagyok, az egyik szervező. 1972-ben érettségiztünk, mint a humán és reál osztály. Olyan 35-en most összejöttünk. A régi emlékek, a régi poénok, a diákcsínyek előkerülnek.
Ugye az aradi magyar középiskolai oktatás elég hányattatott sorsú volt, hiszen a Magyar Királyi Főreál Gimnázium államosítása után a katolikus egyház égisze alatt épült meg ez az iskolaépület, és volt olyan időszak is, amikor a román intézményt költöztettek ide. Emiatt van az, hogy ragaszkodók az aradi magyarok a magyar iskolához?
Valószínű, mert abban az időben hát bizony nehezen lehetett magyarul megszólalni az iskolába. Nem voltunk annyira szabadok, mint most, amikor ballaktunk, osztályról osztályra énekelve a Gaudeamus Igiturt, valamelyik diáknak vagy diákoknak eszükbe jutott, és mit kezdtek el énekelni, közben ballag már a véndiák magyarul. Hát azt a rohanást kellett volna látni a tanárok részéről, és fogjátok már be, és hallgassatok el, és fejezzétek be. Ilyesmi manapság, tehát szabadon lehet bármit énekelni és beszélni.
Az aradi magyar napok egyik legnépesebb rendezvénye az Arad megyei Magyar Általános Iskolások labdarúgó bajnoksága. Király András, az Aradi Szabadságszobor Egyesület elnöke.
Mind a 10 általános iskolánk vagy tagozatunk jelen van ezen a szép szombat délelőtön. Ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy megismerjék egymást, tudják egymásról, hogy vannak, átérzik egyrészt a részvétel, de másrészt a versengésnek is a fontosságát. És ezzel egy kicsit kedvet csinálunk arra, hogy mozogjanak, többet mozogjanak, mert a sport és a tanulás az összeegyeztethető.
Az aradi magyar napok vasárnapi nyitó Isten tiszteletén a belvárosi református templomban Módi József esperes igehirdetésében azt mondta, hogy az aradi magyar közösség számára is olykor a csüggedés vagy a lemondás veszélyesebb, mint például a kívülről jövő negatív hatások.
Isten hatalmas sereggel és erővel vesz bennünket körül. Addig, amíg ő hozzá és megváltó Krisztusunkhoz, hitünkhöz és az ajándékba kapott anyanyelvünkhöz ragaszkodni tudunk, hisszük, hogy Isten a szabadulás útját is meg fogja számunkra mutatni. Felemel a csüggedésből, újabb ajtókat nyit meg számunkra, amelyen biztosítja számunkra a jövőben is a hozzá és egymáshoz való ragaszkodást. Mivel évek óta az aradi magyar napok programsorozatban kiemelkedő helyet kap az Isten igéjének a hirdetése és hallgatása, és évről évre azt látom, hogy az aradi magyarokban ott van az igény arra, hogy Isten megtartó szavát hallgassák, és abból erőt merítsenek. Hiszem, hogy minden egyes rendezvény, amely különböző korosztályt céloz meg, és minden korcsoportnak próbál olyan lehetőséget biztosítani az egymással való beszélgetésre, ahol mindenki jól érzi magát, mindenképp hiszem azt, hogy a megtartatásban és az együvé tartozásban ezek a programok erősítik az itt élő embereket.
Az aradi magyar napok kötődnek október 6-ához a 13 vértanú tiszteletéhez, amely számunkra egy nemes örökség.
Bognár Levente, Arad alpolgármestere.
De ugyanakkor azt is kifejezzük, hogy itt Aradon magyarként akarunk élni. A közösséget szeretnénk erősíteni ezekben a napokban, olyan értékeket felmutatni, ami nem csak számunkra, hanem a más nemzetiségű polgártársainknak is be tudjuk mutatni azt, hogy mi itt élünk, és jelen pillanatban is nagyon sokan alkotnak, közösségünk értékei meghatározóak a város számára is.
Az aradi magyar napok nyitóisten tisztelete után mutatták be a belvárosi református templomban Balta János újságíró az Elfelejtett hadsereg című dokumentumregényét. Ez ugye nem egy reguláris hadseregről szól, hanem a kommunista diktatúra ellenállóiról, hétköznapi hőseiről, hogyha fogalmazhatunk így.
A rendszerváltás óta igazságtalanul elhallgatták annak a több százezer szerencsétlen embernek a sorsát, akiket a múlt rezsimben az 1970-es-80-as években a nagy nemzeti építőtelepekre katonai behívóval hurcoltak, és ott nagyon nehéz, sokszor embertelen körülmények között dolgoztak, közülük nagyon sokan megsebesültek, vagy nyomorékan jöttek haza, sőt, számos olyan is volt, aki balesetben elhunyt. Emléket akarok állítani ennek az úgynevezett hadseregnek. Nyilván ez nem a szenzációkeltés szándékával készült 28 év után, de arra vártam, hogy valakinek hát ha egyszer mégis eszébe jut, hogy megemlítse őket, de eddig soha senki nem tette meg.
A személyes indítatás is vezérelte, hiszen megélte a munkaszolgálatosok sorsát. Mikor és hol?
1989. március 2-ától augusztus 20-áig a bukaresti, akkor Európa szállónak nevezett, most úgy hívják, hogy Ibis Hotel, annak az építkezésére vittek katonai behívóval, azzal együtt, hogy az apám román katonaként a Donkanyarnál súlyosan megsebesült, illetve megfagytak a lábai, olyannyira, hogy amputálták minden lábaujját, és természetesen az ízületei is átfagytak, és egész életében nehézkesen tudott járni. Az anyám súlyos szívbeteg volt, miután engem elvittek, másfél hónapra rá meg is halt. A feleségem pedig súlyos szemfertőzéssel szenvedett, úgyhogy zavaros volt a csarnokvize a szemébe, és mindig csak úgy látott, mint sűrű havazáson keresztül. Tehát nem tudott rendes munkát vállalni, csak bedolgozott, és abban is én segítettem neki. Tehát gyakorlatilag teljes kiszolgáltatottságba került a családom, a két kisgyerekkel maradt otthon.
Ez a könyv nem csak egy napló, hanem dokumentumregény. Kik az élő szemtanúk?
Tulajdonképpen azért vártam eddig, mert újra kellett olvasnom a feleségemmel váltott leveleinket, ami egy gyötrődés volt, hiszen 21 éve elhunyt, és most végre eldöntöttem, hogy ezt meg kell írnom, annál is inkább, mert amikor érdeklődtem a volt munkaszolgálatosok kiléte iránt, akkor döbbentem rá, hogy a többségük meghalt. Különösen azok, akik a csernobili atomerőmű felrobbanásakor ott dolgoztak Bukarestbe, vagy a galaci hengerműnél, esetleg a csernovodai atomerőműnél, egész nap a szabadban voltak. Az a radioaktív felhő, illetve eső, illetve port teljesen telibe találta őket. Ezeknek a többsége rákban halt meg. Most is egy olyan pécskaival letárgyaltam, hogy mikor találkozunk, és mikorra kimentem, meghalt. A rokonaival tárgyaltam, mert természetesen már beteg volt. Összesen 48 embert sikerült megtalálnom Arad megyében. Románokat is kerestem. Találtam is egyet Kisjenőn, egyet pedig Gyorokon, de egyik sem volt hajlandó nyilatkozni. Hát hogy miért? Én nem tudom, pedig ez nem magyar ügy, nem német ügy, hanem ez egy-egy társadalmi kérdés, amit a helyére kell tenni. Nyilván ezeken az embereken, akik már meghaltak, már nem lehet segíteni, de legalább erkölcsileg kárpótolni kell őket annyiban, hogy elismerjék, hogy a rendszernek a megkurcoltjai a szenvedői voltak. Soha hivatalosan senki meg nem említette a munkaszolgálatosokat. Amikor én Bukarestben voltam, én úgy tudtam, hogy akkor ott 35 ezer munkaszolgálatos dolgozott. Olyan is volt, akit 3-4-szer elvittek. Otthon volt 6 hónapig, újra elvitték, különösen a kőművesek és az ácsok voltak nagyon kapósak, de milyen vasbeton szerelőket is vittek, tehát mindenkit vittek.
Általában azok kerültek munkaszolgálatra, akik az akkori kommunista elnyomó rendszernek a szemében úgymond szálkát jelentettek.
Nekem két bűnöm is volt tudtommal, mert mikor katona voltam, be akartak szervezni besugónak, és nem mondhattam, hogy nem akarom, csak azt mondhattam, hogy nem értek hozzá. Második pedig az, hogy amikor leszereltem, többször megpróbáltak bevinni az újsághoz, a helyi magyar napilaphoz, annak rendszeres tudósítója voltam, minden alkalommal eltanácsoltak, és megírtam egy olyan anyagot, ami cáfolta egy akkor a román lapban egy magyar mester ellen megjelent lejárató anyagot. És akkor ezért maradtam valakinek komoly szálka a szemébe, mert az Bukarestből szerintem úgy működött, hogy jött a parancs, hogy mondjuk október 10-én Arad megyéből 100 embert kell vinni. És akkor olyanokat próbáltak küldeni, akinek volt valami vaj a fején, vagy valakinek szálka volt a szemében, vagy nagyon kapós volt a szakmája.
Mit gondol, milyen lesz a visszhangja, az utóélete ennek a könyvnek? Azok, akik benne szerepelnek és névvel vállalták, hogy az emlékeiket elmondják, a tapasztalataikat elmeséljék, számíthatnak-e ezután az állam részéről netán hivatalos, ha nem is kártérítésre, de legalább bocsánatkérésre?
A parlamentnek meg kellene vitatnia a munkaszolgálatosok kérdését, mert itt több százezer emberről van szó, románok, magyarok, németek, törökök, mindenféle nemzetiség, aki akkor élt az országban. És ezek áldozatot vállaltak, mert időlegesen megvonták a szabadságjogaiknak a gyakorlását. Én úgy érzem, hogy ezt helyre kellene tenni. Nyilván itt nem tudok megjósolni, hogy milyen következménye lesz, de én nagyon remélem, hogy jó irányba el fog mozdulni a holtpontról ez a dolog, ami azóta is 28 éve semmi nem történt.
Hogyha ki kellene emelni egy-egy történetet ebből a könyvből, akkor melyik lenne az?
Ahány eset, annyi családi dráma. Volt, aki könnyen elviselte, különösen olyanok, akik nőtlenek voltak, fiatalok voltak, csak aki itthon nehéz körülmények között hagyta a családját, annak volt különösen. Én mondjuk a Szabó Józsefnek az esetét kiemelkedőnek tartom, mert ő azt állítja, hogy ráment a karrierje is, a családi élete is, derékba tört a sportkarrierje is, meg a zenész karrierje is. Tehát ez soha senkinek nem jött jókor szerintem.
Balta János aradi újságíróval Pataki Lehel Zsolt beszélgetett.
Az meg feljött, és rögtön el is ment. Az meg beintett, s hátra se fordult, s ő már ott állt mellettem. Az csak barna volt, s nem pedig szőke, én megcsúsztam a földön előtte. Ő meglátta, és nem értett semmit, s aztán ott maradt mellettem. Az meg király volt, és meg is mondta, a másik mögöttem csuklott a porba. Ő meg szeplői közt kicsit elbújt, és csak mosolygott mellettem. Ő meg énekelt, s úgy oda voltam, az csak füttyentett, s én hogy rohantam. Az ott fázott, és én betakartam, s ő csak bólintott mellettem. Az enyém volt, és csak ő tudta, én meg másé, az épp nagyon unta, és csak néztem, na most hova dőljek, s ő már ott volt mellettem. Az meg kitépte egyben a szívem, aztán eldobta messzire. Én megreszkedtem, semmit se tudtam, ő meg ott állt mellettem. Az meg csillagokat hozott kétszer, de nekem nem kellett csillag se ékszer. S közben szédültem, most mit is mondjak, s ő csak mosolygott mellettem. Az meg elvett, mit el tudott venni, aztán megvert, mert meg tudott verni. Én meg annyira mélyen hevertem, s ő már ott érdett mellettem. Most megtaláltam rólam egy képet, kicsi vagyok, még hunyorgok, s félek, s ahogy nézem, hát egyszer csak látom, ő már ott állt mellettem.
Egy ma már ritkaságnak számító zenetörténeti kiadvány, az Aradi Filharmónia Egyesület első 25 évét bemutató könyv reprint kiadását jelentette meg az Aradi Kölcsei Egyesület. Az Aradi Zenetörténet című előadást és könyvbemutatót az Aradi Magyar Napokon tartották meg, a Városháza dísztermét zsúfolásig megtöltő közönség jelenlétében. Az eseményen jelen volt Pataki Lehel Zsolt is.
Aradi különlegességeket válogatunk minden évben, így a zenére esett idén a választásunk.
Fekete Károly, az Aradi Kölcsei Egyesület alelnöke.
A kiadvány pedig tartalmaz ugye egy rövid kis tanulmányt a régi aradi zenei életről, és egy reprint kiadványt. 1915-ben a Filharmonikus Társaság 25 éves történetét összefoglaló Wagner József féle 16-ban megjelent könyvnek a reprint kiadását. Ennek az ötletét az adta, hogy ezelőtt kb. 4-5 évvel ez megjelent Aradon Kirillovics Gizella és Hartmann Hugo gondozásában, román fordításban. Az eredeti szinte hozzáférhetetlen már. És hát egy fordítás, az nagyon jó, ugye, hogy azért a többség is megismerje a régi zenei életet, és hát tényleg Arad van, mivel büszkélkedjen. És akkor úgy gondoltuk, hogy jó volna az eredetit is azoknak a kezébe adni, akik mondjuk a zene történettel foglalkoznak, hogy lehet az eredetiben is olvasni. Kutatni úgy kell, nem a fordított munkákból.
Új János helytörténész írt előszót az Aradi Zenetörténet című könyvhöz. Helyes az a megállapítás, hogy Európában Arad élen járt az intézményesített zeneoktatás bevezetésében?
Kétségtelenül igaz, hiszen az 1833-ban alakult Aradi Hangászati Intézet, a konzervatórium, a régiónak az első ilyen jellegű iskolája volt, és Európában is az elsők között volt. Kiváló tanárok működtek közre, valamennyien Bécsben vagy Prágában végezték a konzervatóriumot, és a fennállásának mintegy 75 éve alatt vagy 3000 diákot bocsátottak útra, akik zenét tudtak és ismertek. Azon kívül létezett még egyéb intézményesített forma is. 1850-ben Aradon alakult egy olyan férfi kvartett dalénekes, akik később 18-ra bővültek, és akik bejárták egész akkori Magyarországot, sőt, Bécsig is eljutottak, és akiknek a hatására 1867-ben Aradon egy országos dalos találkozót rendeztek.
Találta a feljegyzéseket az aradi, arad környéki kórusmozgalomról?
Az első, hogy a Szentgeldért legenda, amelyben ennek a régiónak a daláról beszél, mint a magyarok szimfóniájáról Gellért püspök, de 150-200 évvel később, amikor megalakult Aradon az aradi káptalan, akkor a káptalanban intézményesített zeneoktatás folyt nem csak a papoknak, hanem mindazoknak, akik a templomban énekeltek, és tudomásuk van arról, hogy a 16. században, tehát 1500-as években Arad vármegyében már létezett olyan iskola, nem is egy, amelynek kórusa volt. Az egyik ilyen kórus Szapolyai János, akkori magyar királyt és erdélyi vajdát egy nagyon szép reggeli köszöntővel keltette fel Kovászin, amit megírtak az akkori krónikák is.
Mit sikerült ebből a gazdag zenetörténelemből átmenteni mára?
Aradon létezik egy filharmoniai zenekar. 1890 óta folyamatosan működik. 1948-tól állami filharmóniaként állítom, hogy nem is rosszul működik.
Az Arad belvárosi római katolikus minorita templom karnagya, organistája és kántora Tankó László tartott előadást a 19. század végi, a 20. század elejé aradi zenei életről.
nem lehet szétválasztani, hogy egyházi és világi zene, ezek között átjárás volt. Például a Minorita templomnak a karnagya, ugyanakkor a színháznak is a karnagya volt, vagy dirigálta adott esetben a Filharmoniának a ének, illetve zenekarát. Tehát ezek olyan közös pontok, amiket tulajdonképpen fölösleges szétválasztani. Tehát erre próbáltam utalni, amikor azt mondtam, hogy ugye a hit és a kultúra azok egymást igazából megtermékenyítik. A reformkor magával hozta különböző egyesületeknek a létrejöttét, és 1833, amikor Aradon megalakul a konzervatórium, ez mindenképp a világ élvonalához tartozik. Arról kevesebbet beszélünk, hogy Kolozsváron azért 1819-ben megalakul a muzsikai egyesület, de utána rögtön Arad az első. Akkora Aradnak a kulturális vonzereje, hogy Bécsből egy fiatal zenész képes eljönni ide is itt muzsikálni. Tehát akkora zenei potenciált lát a városban.
Mennyire volt zenepártoló, zeneértő és szerető az aradi közönség?
A források egybehangzóan azt állítják, hogy igen, az volt. Azok a gyerekek, akik a konzervatórium vagy a zeneiskola keretében nevelkedtek, zenét tanultak, azok később felnőttként ezt vitték tovább, ezt a magatartást, illetve ezt tanították. Tehát lehet, ki kell nevelni a zeneértő közönséget, amint erre ékes bizonyíték Arad.
Milyennek találja ma az aradi zenei életet, ezen belül magyar zenei életet, hogyha meg lehet így különböztetni?
Önálló magyar zenei élet, az nem is tudom, beszélhetünk-e ilyesmiről, ez az egyházakra korlátozódik. Különösen élen járnak most a neoprotestánsok, a baptisták, nekik van most viszonylag jó kórusuk, és sajnos nincs meg az az átjárás, amiről beszéltem, tehát egyház és világi ének zenekarok között, tehát a múlt rendszer megtette a hatását, amikor ezt erőszakosan szétválasztották, mind a mai napig ezt érezzük, de ilyen értelemben nem mondhatom azt, hogy jó helyzetben vagyunk.
A Kölcsi Egyesületnek volt egy igen dicséretes kezdeményezés, a gyermekkórusok találkozója, amelyet ugye a Minorita templomban szervezett. Éppen, tehát lehet megint egy hidat építeni a világi iskolai énekarok, illetve hát az egyház zene között.
Legalább annyira fontos a zenei anyanyelvünk a megmaradásunkhoz, mint a anyanyelvünk, és valóban ebből úgy néz ki, hogy hagyományt teremtenek. Csak a problémát abban látom, hogy zenei iskola anyanyelven sajnos nem működik. Tehát a Minoriták templomában van egy szkóla, előénekeseknek egy kis csapata, akik közül néhányan a zeneiskolába járnak, de ők mind a román nyelven tanulják ezen. Persze azt mondjuk, hogy a zene világnyelv, de a bizonyos szakifejezések szempontjából fontos lenne, ha lenne egy anyanyelvi oktatás zenei téren is.
Pataki Lehel Zsolt összeállítását hallották az Aradi Zenetörténet című könyvbemutatóról és előadásról. Közreműködött az Aradi Filharmónia Vox Angelicus nevű kamara zenekara. A vonós együttes többek között a Damjanics indulót is eljátszotta. Ebből hallhatunk most részletet. Ezzel mára megköszönöm figyelmüket, közreműködő munkatársaim nevében is. A mozaikkal legközelebb jövő kedden jelentkezünk. Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ro honlapon is. Darvas Enikő vagyok, kellemes délutánt, viszont hallásra!